Jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a szép vasárnapon. Elárulok nektek titkokat a család életünkről, így bevezetésképpen. Az elmúlt napokban rengeteget kell dolgozni, ugyanis volt egy kisebb felújítás a házunkon, és biztos átéltétek már azt, hogy a különböző szakemberek olyan ígéreteket tesznek, hogy hát ha a világ vége lesz, az nem számít, de akkor is jönni fog, tehát hogy ekkorra legyünk készen, és természetesen nem jön, két nap múlva sem jön. Amikor rákérdezünk, akkor nem érti, hogy mi a probléma, de hát ő majd jönni fog, amikor oda fog érni, és napokig kell várni ezeket a kedves embereket. Közben össze-vissza van minden, az egész ház fölfordult, és le van takarva ilyen fóliákkal, és még mindig csak az ígéretek vannak, és a gyakorlatból semmi nincs, aztán végre megérkezik valaki, megcsinálja a munkának egy részét, és mondta, hogy majd visszajön, majd befej fogja fejezni. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mikor. De ez az egész arra volt jó, hogy láttam, hogy amikor nincsenek a helyén a dolgok, akkor nagyon nehéz az élet. Ugyanis bármit kerestem, be kellett bújni a fóliák alá, és megnézni, hogy melyik polcon, vagy melyik szekrényben mi volt, és természetesen nem ott van már, mert el kellett onnan pakolni. Tehát egy kicsit olyan bonyolultá válik, nehézé válik az élet, amikor nem tudjuk, hogy minek hol a helye, nem tudjuk, hogy hol kell keresni. Nincs meg az a komfortérzetet, hogy tudod, hogy valamire szükséged van, oda nyúlsz, és akkor működnek a dolgok. Szóval fontos, hogy a helyükön legyenek a dolgok. De ezt tudom, hogy vannak olyan emberek, akik szeretik a rendetlenséget. Itt jelenlévők közül tudom, hogy nincs ilyen. De én arra bátorítalak ma benneteket, hogy legyünk a rendnek az emberei, mert Isten a rendnek az embere, és ma is a renddel kapcsolatban lesz egy üzenet, amit Isten ad nekünk. Keressétek ki a Bírák könyvének a 9. részét, tehát a történelemben nagyon messze megyünk, az ószövetségi kornak a legelejére. És kiderül, hogy ott is, amikor nem volt rend, akkor voltak problémák. Tehát Bírák 9 következik most a Bírák történetének a sorozatában, és Abiméleknek a történetét fogom felolvasni Isten igéjéből. Tehát a 9. részből kezdem az Isten igéjét, és kövessétek, akinek van Bibliája. Abimélek, Jerubál fia, elment Sikembe anyja testvéreihez, és így szólt hozzájuk, meg az egész nemzetséghez, amely az anyja családja tartozott. Beszéljetek így Sikem polgárainak a füle hallatára. Mi jobb nektek, ha 70 férfi uralkodik rajtatok, mármint Jerubál fiai, vagy az, ha egy ember uralkodik rajtatok? Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok. Amikor anyja testvérei elbeszélték róla mindezeket a dolgokat Sikem valamennyi polgárának a füle hallatára, azoknak a szíve Abimélek felé hajlott, mert ezt mondták, a testvérünk ő. Adtak neki 70 ezüstöt Baálberit templomából, Abimélek pedig ezen haszontalan és hitvány embereket bérelt fel, hogy kövessék őt. Majd elment apja házához Ofrába, és meggyilkolt a testvéreit, Jerubál fiait, 70 férfit egy kövön. De Jótám, Jerubál legkisebb fia, megmenekült és elbújt. Ezután összegyűltek Sikem polgárai, meg az összes várbeliek elmentek és királlyá tették Abiméleket, a sikemi tölgyfánál, az emlékoszlop mellett. Amikor hírül adták ezt Jótámnak, elment és megállt a Garizim-hegy csúcsán, és harsány hangon kiáltva ezt mondta nekik. Sikem polgárai, hallgassatok rám, hogy rátok is hallgasson az Isten. Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az olajfának, légy a mi királyunk. De az olajfa ezt mondta nekik. Talán elvesztettem olajomat, amelyért tisztelnek istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Ekkor a fügefának mondták a fák, jöjj te, és légy a királyunk. De azt mondta nekik a fügefa, talán elvesztettem édességemet, meg pompás gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Majd a szőlőnek mondták a fák, jöjj te, és légy a királyunk. De azt mondta neki a szőlő, talán elvesztettem mustomat, amely örömre derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Végül a tüskebokornak mondták mind a fák, jöjj te, és légy a királyunk. A tüskebokor ezt mondta a fának, ha igazán királyotokká akartok engem kenni, Gyertek, húzódjatok meg árnyékomban, mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csap ki a tüskebokorból, és megemészti Libánon cédrusait. Ti most igazán és fedhetetlenül jártatok el, amikor királlyá tettétek Abiméleket, helyesen bántotok el Jerubállal és háza népével, és úgy bántotok-e vele, ahogyan megérdemelte? Hiszen értetek harcolt apám, sőt az életét is kockára tette, amikor kimentett benneteket Midian kezéből. Ti pedig fölkeltetek apám háza nép ellen, legyilkoltátok fiait, 70 férfit egy kövön, és királlyá tettétek Sikem polgárai fölött Abiméleket, a szolgáló fiát, mivel a testvéretek ő. Ha tehát most igazán és fedhetetlenül bántatok Jerubállal és háza népével, akkor örüljetek Abiméleknek, és örüljön ő is nektek. De ha nem, akkor tűz fog kicsapni Abimélekből, és megemészti Sikem polgárait, meg a várbélieket. Tűz fog kicsapni Sikem polgáraiból, meg a várbéliekből, és megemészti Abiméleket. Ezután elmenekült Jótám, és elfutva ment Bérbe. Ott telepedett le, mert fél testvérétől, Abimélektől. Drága Úr Jézus, köszönjük ezeket az üzeneteket, történetet. És most azt kérjük, Uram, hogy ez ne egy távoli történet legyen. Ne csak egy-két racionális tanulságot szeretnénk levonni ebből, hanem szeretnénk, Uram, mennyei kijelentést nyerni. És kérjük, mennyei Atyánk, hogy árasz ki a te lelkedet most a szívünkre, gondolatainkra, az egész lényünkre. És kérünk, Uram, hogy amit te üzensz nekünk, azt tudjuk elfogadni, és arra tudjunk igent mondani, áment mondani, és tudjunk engedelmeskedni. Uram, vágyunk erre, és kérünk, hogy tedd élővé, tedd igazzá, ámenni az igét számunkra, és ebben vezess bennünket, Uram. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen. Amen. Nagyon röviden, ha visszaemlékezünk a Bírák könyvének a sorozatára, akár ki volt itt, és akár melyik részből hirdette eddig Isten igéjét, mindenki azzal kezdte, hogy a Bírák könyvének egy lényeges eleme volt, hogy az Isten népe, miután elfoglalta az ígéret földjét, elvileg jól érezhette volna magát, és áldott módon és örömmel lehetett volna az új földön, az ígéretnek a földjén, de mivel elfordultak az Istentől, mindenféle bálványisteneket importáltak, és azokat kezdték el imádni. Ezért az Isten elfordult tőlük, az Isten áldása nem tudott megnyilvánulni, az Isten kegyelme nem tudott megnyilvánulni az életükön, és ezért jött egy ellenséges nép, akik megerősödtek föl, hatalmasodtak mellettük, és ez a hatalmas és erős nép, mikor melyik, jött és leigázta az Isten népét, és jött néhány olyan év, vagy évtized, amikor nagyon szörnyű és nagyon nehéz időket éltek, és amikor már úgy érezték, hogy nem bírják tovább ezt az elnyomást, nem bírják az idegen nép alatt való szolgálatot, akkor az Istenhez kiáltottak, az Isten fölkent, elhívott egy embert, egy bírát, akit erőssé, bölcsé tett, és ezzel a bírának a vezetésével legyőzték az ellenséget, és újra felszabadult a nép. Gyakorlatilag, ahogy olvassuk a Bírák könyvét, ez az alap helyzet, és mindig ez ismétlődik más-más szereplőkkel, más a bíró, talán más emberek vannak benne, más az elnyomó nép, de mindig ez ismétlődik. Most ebben a történetben, amit felolvastam, egy új korszak kezdődik, egész más a helyzet, ugyanis, ha figyelmesen hallgattuk az igét, akkor azt látjuk, hogy most nincs elnyomó nép, nem jön senki, aki leigázná Isten népét, nem kiált Isten népe szabadulásért, mert borzasztó nehéz az élet, hanem jól mennek a dolgok. Gedeonnak a vezetése alatt egy óriási győzelmet éltek át, és még azóta is megy a jólét, a midiániták le vannak győzve, béke van, jól érzik magukat az emberek, élik a mindennapos hétköznapi életüket, és minden rendben van, úgy tűnik legalábbis. És ebben a helyzetben, amikor minden rendben van, megjelenik egy ember, akit úgy hívnak, hogy Abimélek, és az a kedves ember azt mondja, hogy van egy ötletem, majd én leszek a királyotok, majd én elnyomlak benneteket, majd én uralkodok rajtatok, mit szóltok hozzá? És furcsa módon az Isten népe azt mondja, hogy de jó ötlet. Már régen nyomtak el bennünket, már régen igáztak le bennünket, már régen nem uralkodott senki rajtunk. Hát itt van ez a kedves ember, Abimélek, elfogadjuk őt, és uralkodjon rajtunk. Nagyon leegyszerűsítve a történetnek ez a lényege. Hogy jön egy önjelölt, jön valaki, akit nem küldött sem Isten, sem emberek nem hatalmaztak föl, ő önmagát fölhatalmazza arra, hogy ő majd a király lesz, és elkezdi manipulálni az embereket, és elkezdi a terveit megvalósítani, és ennek az eredménye úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker. Tehát a senkiből király lesz, uralkodó lesz, és tényleg elnyomja a népet, vagyis uralkodik a népen. Tehát most egy teljesen új helyzet van. Amikor magatokra gondoltok, akkor azt mondjátok, hogy hát én ilyen biztos nem lennék. Ha valaki jönne és azt mondaná nekem, hogy látom, hogy jól mennek a dolgaid, tele vagy pénzzel, vagy sikerekkel, minden rendben van, és akkor majd én oda megyek és elveszem tőled. Akarod? Akkor mit mondanál erre? Hát természetesen az, hogy hagyjál békén. Hát nehogy már te uralkodj rajtam, nehogy már te mondd meg nekem, hogy mit kell csinálnom, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát biztos, hogy nemet mondanánk erre, igaz? Van egy olyan jelölt itt, aki azt mondaná, hogy szeretné, ha valaki leuralná az életét? Ilyen önjelölt király bejelentkezne hozzád, és azt mondaná, hogy irányítom a családodat. Majd én megmondom neked, hogy mit csinálj és mit ne. Hogy hova menj és hova ne menj. Nem kell gondolkodnod ezután. Majd én döntök mindenben. Ugye nem egy szimpatikus dolog. Larissa nagyon rázza a fejét, és mondja, neki nem kell ilyen király. Most mégis Isten népe azt mondja, hogy igen. A mi kultúránkban, a mi országunkban azért mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy ilyen helyzetek vannak az életünkben. Gondolj csak arra, hogy nem biztos, hogy valaki ilyen megszemélyesítve, bemutatkozva jön és uralkodni akar az életeden, de a mi kultúránkban jönnek a reklámok, amelyek azt mondják, hogy majd én irányítalak téged. Nagyon sokszor a kölcsönök irányítják az embert, vagy a pénz irányítja az embert. Nem te döntesz, hanem a pénz dönt helyetted. Különböző helyzetekbe belemennek emberek, és utána az a helyzet, mint egy uralkodóként elkezd irányítani. És nem kell gondolkodnod, mert akármit csinálsz, az mindegyik nehézség lesz, csak egy úton tudsz tovább menni, amit az a lehetőség biztosít a számodra. Tehát ha az életünk fölött van egy király, van egy uralkodó, aki befolyásol bennünket, azért az meg fogja határozni, hogy mit csinálunk, hogy meddig mehetünk, mik a lehetőségeink. És nem mindegy, hogy ki az uralkodó és ki a király. Ha visszatérünk ehhez a történethez, akkor azt látjuk, hogy Abimélek egy önjelölt ember, aki király akar lenni, és király lesz. Megoldja. Tehát tehetséges ember. Megoldja. Szeretném, ha most megnéznénk azt, hogy hogyan működött az ő életében ez a királyság felé vezető út. De előtte két alapelvet nézzünk meg. A keresztény emberek azt mondják, hogy a mi királyunk az ki? Jézus Krisztus. Tehát van királyunk, mi a királyt szolgáljuk, és a királynak engedelmeskedni akarunk, de ez a király, akit Jézus Krisztusnak hívnak, ez a király semmiképpen nem leuralni akar bennünket, nem elvenni akarja a lehetőségeidet, a pénzedet, a karrieredet tönkretenni, vagy tehát nem erről szól a dolog, hanem ő föl akar emelni bennünket. Tehát amikor valaki Krisztusba helyezi a bizalmát, Krisztus lesz az életének az ura és a királya, és engedelmeskedik az Úrnak, akkor érvényes lesz rá ez a megállapítás, hogy amire elhívott téged az Úr, amire a Szentlélek vezet téged, vagy megmond valami konkrét dolgot, és te abban vagy és engedelmeskedsz, az Isten biztosít téged az engedelmesség és az elhívás által, hogy te előre fogsz menni, és Isten fog naggyá tenni téged. Viszont van egy másik alapelv is, amit látnunk kell, ami nem más, mint az, ha az Isten, mint uralkodó, vagy Jézus Krisztus, mint király nincs az életedben, hanem jön valami önjelölt, akkor ebben a másik helyzetben, amikor nem az Isten uralja az életünket, nem számíthatunk az Isten áldásaira, nem számíthatunk az Isten kegyelmére, és ebből következik, hogy mégis el akarunk érni eredményeket és célokat, és hát ha Istenre nem számíthatunk, akkor különböző más eszközökhöz fogunk nyúlni, mert hát azért nem szeretünk helybe járni. Mindenki szeretne előre haladni. Szóval azok az emberek, akik önjelöltek, el fogják érni a céljukat, vagy szeretnék elérni a céljukat, mivel Istennel nem tudják, mert az Isten nem támogatja őket, lesznek más eszközök, amit föl fognak használni. És Abimeleknek a történetén keresztül szeretnék bemutatni néhány olyan eszközt, amit ő felhasznált arra, hogy mint önjelölt hogyan tud sikereket elérni, de hát ezek nem biblikus módszerek. Nem azért van a Bibliában, hogy te is ezt tedd, hanem azért van a Bibliában, hogy ezt ne tedd. Néhány dolgot szeretnék most megnézni. A folytatásban nézzük meg azt, hogy azok az emberek, akik tehát nem az Istennek a kegyelmében, Istennek a szeretetében bízva haladnak előre, milyen eszközökhez tudnak folyamodni. Abimeleknél azt látjuk, hogy ő néhány eszközt felhasznált arra, hogy néhány eszközt felhasználta arra, bocsánat, egy kicsit előreugrott a diám, felhasználta arra, hogy király tudjon lenni, vagy el tudja érni a célját. Az egyik ez volt, hogy azt olvasok az Isten igéjében, hogy elment Sikembe, és a családjának elmondta azt, hogy figyeljetek, van egy lehetőség. 70 ember uralkodjon rajtatok, vagy egy ember uralkodjon rajtatok. Döntsétek el, mi a jobb. Hát ők azt mondták, hogy nyilván az egy ember az jobb. Ez logikus. És akkor miután ezt megértette a saját családjával, azt mondta, hogy akkor menjetek el a városba, és mondjátok el mindenkinek, hogy beszélgessetek az emberekkel, és kérdezd meg az emberektől is, hogy mi jobb neked, Gábor, ha 70 ember uralkodik rajtad, vagy ha csak egy ember uralkodik rajtad. És hát Gábor úgy dönt, hogy inkább egy ember. És az egész városon elkezdték ezt a reklám hadjáratot megvalósítani, elmondják az embereknek, hogy válasszanak, 70 vagy 1. És az emberek úgy döntenek, hogy az 1 az sokkal jobb, és tulajdonképpen ezzel a reklám kampányával, amit elkezdett Abimélek a saját családján keresztül, nem más tett, mint manipulálta az embereket. Ugyanis ez nem volt kérdés, hogy 70 vagy 1 ember. Ha a bírák korára visszagondoltok, akkor nem voltak királyok. Tehát bírák voltak. A bírák nem úgy öröklődtek, hogy az öreg bíró, amikor már nagyon öreg volt, akkor a fia lett utána a bíró, mikor utána ő is nagyon öreg lett, akkor a legidősebb fia uralkodott utána, vagy ő volt a bíró, hanem mindig Isten valamilyen szuverén módon kijelölt embereket, hol az egyik családból, hol a másikból, hol erről a helyről, hol a másik helyről. Tehát ez nem volt alternatíva, hogy most Gedeonnak a fő feleségeitől lévő 70 ember uralkodik majd, vagy pedig az egyik másodrendű feleségétől származó Abimélek fog uralkodni. Ez nem volt kérdés. De ő úgy állította be ezt az egészet, mintha ez egy természetes, normális dolog lenne, és ezzel manipulálta az embereket, és befolyásolni akarta őket, és mivel az emberek akkor is szerettek logikusan gondolkodni, és hát ha már uralkodásról van szó, akkor mindig jobb, hogy egy ember uralkodik rajtunk, mint 70. És tulajdonképpen ilyen nagyon egyszerű manipulációval elérte azt, hogy a Sikem polgárai, az egész nép azt mondták, hogy igen, szükségünk van nekünk egy uralkodóra. De tulajdonképpen nekik senkire nem volt szükségük. Nekik az Istenre lett volna szükségük. Nekik nem volt ez a kérdés, hogy ki uralkodjon rajtuk. De Abimélek mégis elérte, hogy ezek az emberek erről kezdtek el beszélni, és a beszédével manipulálta őket. Azt mondja a példabeszédek 6.16-tól a Biblia, hogy 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. És aztán itt 7 dolog föl van sorolva, amit Isten különösen utál. Tehát nem szereti, ha ezek a dolgok megvannak az embereknek az életébe. És ezek vannak itt felsorolva: a nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszályt szító ember. Ez a 7 dolog van itt felsorolva, és ahogy megnéztem, a 7 dologból 3 az a beszéddel kapcsolatos. Hogy Isten utálja azt, amikor mondjuk valaki hazugságokat beszél, ez nem kedves Isten előtt, aztán Isten utálja azt, amikor valakinek hamis a tanúzása, tehát nem az igazat mondja, hanem olyan mellé kiáll, aki hamisságot állít, és tulajdonképpen így a gonoszságot támogatja, és a testvérek között viszályt szító ember, aki mindig olyan dolgokat mond, amivel a testvéri kapcsolatok egyszerűen meglazulnak, vagy ellenségessé válnak. Tehát Isten utálja a manipulációt. Isten nem szereti azt, amikor a beszédünkkel manipuláljuk az embereket, és olyan dolgokat mondunk, amire egyébként ők nem is kíváncsiak, vagy nem is kérdés, de mi úgy állítjuk, hogy ez iszonyatosan fontos, és dönteni kell, vagy el kell fogadni valamit, és ha azt mondanád, hogy köszönöm szépen, én nem, akkor dönteni jól. De a manipulációnak pont az a lényeg, hogy nem tudsz igazán helyesen gondolkodni, mert az kerül a fókuszba, amit a manipuláló akar, és azon kezdesz el gondolkodni, hogy ez jó vagy nem jó, vagy melyiket válasszam. Szóval a manipuláció egy veszélyes dolog, és Abimélek fölismerte ezt, tehát valószínűleg nem járt marketing tanfolyamokra, meg nem ismerte a mai lehetőségeket, hogy hogyan kell átvágni az embereket, hogyan kell befolyásolni az embereket, de mégis tudott valamit, hogyha manipuláljuk az embereket, olyan dolgokat kínálunk föl nekik, ami egyébként nem igaz, de mi van, hogyha igaz lenne, meg valahogy beleillik a történetbe, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni rajta, és úgy irányítom a dolgokat, ahogy én akarom. És azt mondja az Isten, hogy ezt utálja. És Abimélek mégis megtette, hogy manipulálta az embereket. Aztán a másik dolog, amit ő megtett, hogy elkezdte fenyegetni az embereket rossz hírrel. amikor azt olvastuk, hogy mondogassátok Sikem polgárai előtt, hogy mi lesz akkor, hogyha 70 ember uralkodik rajtatok. Hát a szörnyű. Hát képzeld el, hát 70 ember fogja az adódat beszedni. Képzeld el, hogy 70 ember fogja megmondani, hogy mik a törvények. Képzeld el azt, hogy 70 ember mindig beleszól az életedbe, soha nem lesz egység, mert ebben a 70 ember között is valószínű széthúzás, ez borzasztó lesz. És képzeljétek el, milyen rossz lesz akkor. Gondoljatok csak bele, hogy manapság a mi kultúránkban, a mi környezetünkben nincsenek ilyen rossz hírek. Amikor azzal akarnak befolyásolni bennünket, hogy milyen rossz lesz, ha. Csak egy nagyon egyszerű példa. Ha valaminek fel akarják emelni az árát, mit tudom én, 5%-kal, akkor az a gondolkodásmód, ami be akarja csapni az embereket, az úgy működik, hogy elkezdünk beszélni arról, hogy 10%-kal fölmegy mindennek az ára. Mindenki megijed, hú, ez borzasztó, hát ezt nem is fogjuk túlélni. És aztán kiderül, hogy csak 5%-kal lesz megelve mindennek az ára, és még hálás lesz, hogy milyen jó a uralkodó hozzád. Mert csak 5%-kal emelte meg az árakat. Milyen jó a hatalom hozzánk. Abimélek tulajdonképpen ezt tette, hogy befolyásolja az embereket rossz hírekkel, fölnagyítja a rossz hírt, és azt mondja, milyen borzasztó lesz. Ehhez képest, ha én leszek a királyotok, milyen fantasztikus lesz nektek, nem? És azt mondják az emberek, hát tényleg, de jó, hogy meggyőztél bennünket. Milyen sokat segítettél nekünk. Abimélek a gonoszságnak a megtestesítője, aki befolyásolja az embereket, és egyszerűen az Istentől teljesen függetlenül akar király lenni. És aztán a harmadik dolog, amit ő elkövet, hogy mivel a sikemi polgárok miután rájöttek arra, hogy milyen fantasztikus királyunk lesz nekünk, ezért még pénzt is adnak neki. Önként elkezdenek adót adni, persze mondjuk a templomból hozzák ki, tehát nem a saját pénztárcájukat nyitják ki még először, hanem a Baál templomból, tehát az istenüknek a templomából. Elkezdenek pénzt adni neki, és ebből következik az, hogy miután megkapja ezt az összeget, a pénzt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy elmegy, és hitvány embereket keres, és azokat lefizeti. Ezt hívják korrupciónak, igaz? Ismerős ma? Hogy valaki jön, és tele van a pénztárcája, vagy a bankszámlája, és talál hitvány embereket. A hitvány ember az magyarul lefordítva azt jelenti, hogy aki megvesztegethető ember, tehát ha fizesz neki, akkor úgyis azt mondja, amit te akarsz. Ha fizesz neki, akkor azt teszi, amit te mondasz, tehát a rabszolgád lesz, ezek a hitvány emberek. Ma is akad egy-kettő, lehet, hogy valaki körül sokan vannak, valaki körül kevesen vannak ilyenek, de a hitvány ember kategóriája az, aki lefizethető, aki manipulálható, aki a korrupciónak az áldozata lesz, mert úgy dönt, hogy inkább rabszolga leszek, de legalább lesz pénzem. És Abimélek megteszi azt, hogy amit pénzt kap, befekteti ilyen hitvány emberekbe, és ők az első követői. Nem tudom, hogy nektek milyen lehetőségetek van így a korrupció közelébe merészkedni, de azért a mai kultúránk, a mai világunk eléggé támogatja ezt, hogy lefizethetőek az emberek, megvehetőek az emberek, irányíthatóak az emberek. És sok évvel ezelőtt egy kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, és ott szembesültem először az ilyen megvesztegetéssel, vagy lefizethetőséggel. Egyszer meghívtak egy ilyen nagy üzleti bemutatóra, aminél az volt az első gyanús megmozdulás, hogy csak én voltam ott, az én cégemről meghívtak, és senki más nem hívtak meg. Tehát rólam szólt minden. Megvendégeltek, bemutatták a termékeket, mindent elmondtak, hogy milyen fantasztikus dolgokat gyártanak és képviselnek ők. És akkor mindent végighallgattam, és már tulajdonképpen mindent tudtam, akkor egy olyan pillanatban, amikor csak annak a cégnek az egyik vezetője volt ott meg én, megköszönte, hogy rájuk szántam az időt, meg végighallgattam a bemutatót, és remélik, hogy tetszett nekem minden, és hogy azt az időt, amit odaszántam, és azt az energiát, amit odaszántam, szeretnék nekem megköszönni, és egy borítékot oda csúsztatott elém, hogy így szeretne elbúcsúzni. Soha előtte én ilyet nem éltem át, hogy valaki pénzt ad nekem az, hogy megvesztegessem. Mert nyilván nem azért akart nekem pénzt adni, mennyire hálás volt, hogy elmentem meghallgatni, hanem azért, hogy az ő termékeit vegyük meg, minden mást meg ne. És ahogy ott volt előttem a boríték, ahogy ő odatolta, valahogy nem túl sokat gondolkodtam, azzal mozdulott, hogy visszatoltam neki, és mondom, köszönöm szépen, ezt nem kérem. És akkor rám nézett, és azt mondja, miért nem? Tudjátok, amikor a korrupció vagy a megvesztegethetőség határához kerülünk, akkor mindig az a kérdés, hogy rabszolga leszel, vagy szabad maradsz. Mert ha lefizetnek, akkor utána te nem azt teszed, amit jó belátásod szerint tenni kell, vagy amit az Úr mond neked, hanem azt teszed, amit a pénz mond, vagy aki adta a pénzt. És ezért nagyon fontos, hogy ne lehessünk megvesztegethetőek, vagy ne lehessen lefizetni bennünket, ami miatt utána már egyszerűen nem vagyunk szabadok. Szóval Abimélek talált ilyen hitvány embereket, lefizette őket, És a következő negyedik lépés, amit ő megmert tenni, és elmert követni, hogy a konkurenciát nem becsületes harccal legyőzi, hanem egyszerűen kiírtja. Egyszerűen kivégzi a konkurenciát, vagyis a fél testvéreit, az összeset megöli, csak egyetlen egy tud elmenekülni. Elég drasztikus lépésekre szánja el magát, és hogyha visszanézünk a diára, akkor azt látjuk, hogy az alapelv, hogyha Isten az, aki a te királyod, aki uralkodód, aki vezet téged, ő tesz majd naggyá, és ő fog vezetni téged, de ha valaki önjelölt, nem az Isten útján jár, hanem saját elképzeléseit szeretné megvalósítani, ő akar nagy lenni a saját erejéből, olyan eszközökhöz kell nyúlnia, amelyek nem becsületesek, mert egyébként becsületes módon Isten nélkül nem ér semmit. Hidd el. Becsületes módon Isten nélkül nem támogat téged senki, bolondnak néznek. Persze, hogyha Istennel mész becsületes, akkor is bolondnak néznek, de az Isten támogat, és ez egy fantasztikus dolog. Hogy az Isten sikereket ad és áldásokat ad. De Abimeleknek az életében nem volt ott az Isten, nem volt ott az Isten elhívása, az Isten teljesen kirekesztette ebből, és így akart király lenni, és erőszakot alkalmazott. Pál apostol azt tanítja, ha pedig versenyez valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A verseny az egy valóságos dolog a világunkban. Nagyon sok területen versenyezni kell. Ha tetszik, hanem ilyen a világ. A tanulásban, a sportban, később az életben, azért, hogy megtartsd a munkahelyedet, keményen kell dolgozni, hogy sikereket érje. Szóval van egy verseny az életünkben, és ennek van egy jó oldala, tehát nem lustulsz el, vannak új kihívások előtte, tehát lehet ezt pozitívan is látni. Meg van egy olyan szakasza is már a versenynek, ami inkább ilyen nyomasztó és nagyon nagy nehézséget ad az embernek. De ami nagyon fontos, hogy ebben a versenyben, amit úgy hívnak, hogy az élet, az Isten igéje azt mondja, hogy szabályszerűen versenyez. Vagyis tartsd be a szabályokat, és akkor az Isten áldása ott lesz veled, és van egy ilyen plusz erő, van egy plusz energia, van egy plusz lehetőség, amit Isten ad neked. De ha nincs ott az Isten áldása, akkor erre nem számíthatsz. Szóval Abimélek azt mondta, hogy én szeretnék király lenni, és király lett. Elintézte, megcsinálta, megválasztották, megszavazták, nem tudom, minden támogatást megkapott, és a végén boldogan ülhetett volna a királyi trónján, de azt olvassuk az igében, ha tovább olvasnánk, hogy ez a nagy siker, ez a nagy dicsőség, amit ő elért ezekkel az eszközökkel, a manipulációval, a korrupcióval, a gyilkosságokkal, ezekkel a bestelen eszközökkel, amit ő elért, ez a királyság nem sokáig tartott. És nem soká azok az emberek, akik királyá kenték őt, azok ellene fordultak, utána ő fordult a saját nép ellen, és egymást pusztították el, és ennek a királyságnak egy csúfos vége lett. Tehát amikor azt látjuk, hogy bizonyos emberek az Isten nélkül, vagy nagyon bűnös eszközökkel, nagyon mocskos eszközökkel érnek el eredményeket, esetleg nagy dicsőséget is elérnek, nem biztos, hogy nagyon irigyelni kell őket. Abimélek, amikor a királyságának az első hónapjait élte, lehet, hogy sok ember azt mondta, hogy hát ez megcsinálta. Milyen tehetséges ember. Milyen sokra viheti még. Milyen jó lenne, ha én is király lehetnék. De ha kicsit később megyünk, és megnézzük, hogy 3 évvel később hogyan végezte, hogy milyen csúfos lett a vége, hogy milyen szörnyű lett a vége ennek a királyságnak. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy abban a háborúban, amikor a saját népével kellett harcolnia, egy asszony a várfalról ledobott egy nagy hatalmas követ, és az ráesett Abimélekre. És nem ölte meg ez a kő, de azon könyörgött a szolgájának, hogy azonnal szúrt belém a kardodat vagy a tőrödet, mert hát ez már a vége lenne az egésznek, az egész történetemnek a legszörnyűbb története, hogy egy asszony ölt meg engem a királyt. Én, aki a nagy ember vagyok, a végén egy asszony eldob egy követ, és akkor az megöl. Hát ez micsoda szégyen. És hogy inkább azt várta, hogy a szolgája ölje meg, és ott végzett vele a szolga végül is. A nagy dicsőségből egy nagy bukás, egy óriási kudarc lett. Miért? Mert az Isten nem az Isten elhívásában mozgott, nem az Isten elhívása alapján tett valamit, hanem önjelöltként próbált eredményeket elérni. Ezután következik egy profétai beszéd, amit az a Jótán mond el, aki egyedül megmaradt a testvérei közül, aki elmenekült, és elmond egy beszédet Sikem polgárainak a füle hallatára, ott fönn a szikláról. próbálja őket tanítani, vagy jobb belátásra bírni, és ennek az egész profétai beszédnek van egy lényege, hogy mi az elhívásod. Ezt mondja Jótám, hogy képzeljétek el, hogy az erdő növényei vagy a fáj királyt keresnek maguknak, és megszólítják először az olajfát, hogy legyél a királyunk. És mit mond az olajfa? Nekem van egy elhívásom, most ez nagyon szabad fordításban, de érteni fogjátok. Nekem van egy elhívásom Istentől. Az, hogy olajbogyót teremjek, és abból olaj lesz, ami az embereknek életet ad. Nekem ez az elhívásom, és ebben fantasztikusan jól érzem magam, és engem nem érdekel a királyság. Aztán tovább mennek a fák, és azt mondják a fügefának, hogy kedves fügefa, legyél te a királyunk. És mit mond a fügefa? Én nem akarok a királyotok lenni, nekem van egy elhívásom Istentől, hogy édes gyümölcsöket teremjek, és ezzel áldást legyek az embereknek, Isten ezt bízt rám, és ezt fogom tenni, és engem nem érdekel a királyság. És aztán tovább mennek, és azt mondják a szőlőnek, hogy kedves szőlő, legyél te a királyunk. Milyen jó lenne, ha valaki uralkodna rajtunk. És mit mond a szőlő? Hogy az Istentől nekem van egy elhívásom, nekem az a dolgom, hogy gyümölcsöt teremjek, és aztán abból bor legyen, must legyen, hogy bor legyen, és megvidámítsam az embereket. Nekem ez a küldetésem, és engem nem érdekel a királyság. Mert a királyságra valaki mást hívott el az Isten. És ezután következik, hogy a folyamat nem áll meg, és megszólítják a tüskebokrot is. Kedves tüskebokor, legyél a királyunk. És a tüskebokor mit mond? Hát végül is jó lehetőség, nem? Nagy karrier áll előttünk, érdemes befutni ezt a nagy pályát, miért ne lehetnék király? A tüskebokornak mi a küldetése? Az akkori tüskebokrok, meg a maiak is általában nem olyan hatalmas nagy fák, hanem ilyen talajtakaró növények. Tehát alacsonyak, elterülnek a földön, eltakarják a talajt. Az akkori pásztorok, amikor tüzet akartak gyújtani, akkor ilyen tüskebokrot szedtek össze, elég száraz volt az ága, kevés nedvesség volt a tüskebokorban, és ezt nagyon gyorsan össze tudták rakni, és tüzet tudtak gyújtani, és melegedtek az éjszakában, vagy esetleg valami ételt főztek maguknak. Tehát a tüskebokornak a küldetése, vagy az Istentől való elhívás, hogy talajtakaró növény legyen, vagy esetleg meleget adjon, és hát a tűz által áldás legyen az embereknek. Amikor meghallja ezt a lehetőséget, hogy nagy lehetőség van előttem, király lehetek, akkor azt mondja, hogy miért ne. És ha már én vagyok a király, akkor mindenki jöjjön az árnyékomba, és ez elég nehéz megtenni, igaz? Egy tüskebokor árnyékába elbújni. Ha nem hiszed el, próbáld ki. Tüskebokor árnyékába elbújni. Szóval nagyon meg kell alázkodnod, hogy ez sikerüljön, és elég nagy tüskebokrot kell találni, hogy ez működjön. És ennek a prófétai beszédnek a vége az, hogy ebből a tüskebokorból tűz fog kicsapni, és megemészti mindazokat, akik nem fognak engedelmeskedni. Egy olyan király, akinek nem ez az elhívása, Isten nem bízta rá, csak karriert épít, és ő nagy akar lenni az Isten nélkül, ennek a következménye az, hogy nem tudja betölteni a küldetését, és egyszerűen pusztulást hoz minden, majd saját magára is, meg mindazokra, akik az uralma vagy a hatása alatt vannak. Ez a prófétai beszéd tulajdonképpen arról szól, hogy Isten ad mindenkinek elhívást, egy életpályát Isten biztosít a számodra, vagy Istennek van egy jó terve az életedre nézve, és hát ezt fölismered és megérted, és ebben mozogsz, akkor áldott vagy. Ha ebből kilépsz, és az Isten ellen teszel valamit, vagy esetleg nem is így fogalmazod meg, de az Istentől függetleníted az életedet, akkor jönnek a problémák, és akkor alternatívát jelenthet az, hogy mi van, hogyha én leszek a király. Ha te az elhívásodban vagy, és jó nagy lehetőségeket kínálnak föl neked, akkor azt mondod, hogy de az Úr ezt nekem nem mondta, és te szabad vagyok, és megyek tovább. De ha nem az elhívásodban vagy, nem a Szentlélek uralma van az életedben, jönnek ezek a lehetőségek, és azt mondod, hogy hát megcsinálom. Mert más is megcsinálta már, és másnak is sikerült. És Abimélek ilyen ember volt, aki meg akarta csinálni, és hát végül is király lett. Nos, akkor most menjünk tovább. Három dolgot szeretnék megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy ha nem az elhívásunkban vagyunk, akkor mi következhet ebből? Mert ha elhívásunkban vagyunk, az Istennek engedelmeskedünk, akkor jó dolgok történnek. Most inkább a rosszról szeretnék beszélni, vagy a figyelmeztetés, hogy ne olyanok legyünk, mint Abimélek, aki saját erejéből manipulálva, meg korrupt módon próbálta a sikerét összehozni. Tehát azt látjuk, hogy Abimélek azoknak az embereknek az előképe, vagy példaképe, akik ilyen saját erőből, az Isten nélkül is tudnak nagyok lenni. Az első ilyen lehetőség, ami, ami erre a pályára állít bennünket, vagy állíthat bennünket, azt én úgy neveztem, hogy a többre vágyás, de most ezt nem pozitív értelemben értem, tehát amikor szellemileg szeretnél az Úrból többet, vagy jobban ismerni az igét, szeretni többet szolgálni, tehát ez normális dolog, ebben bátorítok mindenkit, hogy ez egy jó dolog. De amikor az Isten nélkül akarsz többet, mert olyan megalázó, hogy én csak ezen a szinten vagyok még, olyan furcsa, hogy már ő is, egy-két lépést tettek előre a munkahelyükön, vagy a karrierükben, vagy az anyagi dolgaikban, vagy a szellemi dolgokban, és én még mindig itt vagyok. És ez a többre vágyás egy lázadásban tör ki. Nem az Istentől várom azt, hogy Istenem, emelj föl engem, vagy vigyél engem is előre, hanem én nem fogok tovább várni. Én nem fogom azt eltűrni, hogy ti előre mentek, és én meg lemaradok. Hát hogy néz az ki? És én meg fogom csinálni, hogy esetleg még titeket is le foglak előzni. Tehát ez a gondolkodásmód, ez a lázadás, amikor az Isten ellen is lázad valaki, ez nagyon sok kárt csinál. Mi ennek a gyökere? A Bibliában azt olvassuk, hogy a Föld, vagy világnak az egész univerzum teremtése előtt a szellemi világ, amikor ketté szakadt, akkor ez volt a probléma alapvetően. Két igét hadd idézek. Ézsaiásnak az egyik proféciájában van egy utalás arra, hogy a Lucifer vagy a sátán hogyan bukott el, és az Isten angyalai közé volt sorolva, ő egy egész magas rangja volt, de ő ezért nem elégedett meg, és hogy gondolkodott ő, és hogy mi okozta a bukását. Ézsaiás 14:12-ben ez van leírva, hogy leestél az égről fényes hajnalcsillag, lehullottál a földre népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem a trónomat. Odaülök az Istenek hegyére messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Ebben hol van az Isten? Tehát nem az van benne, hogy engem egy nagy dicsőség fog várni, mindenek fölé fogok emeltetni, mert az Isten engem fölemel, hanem én ezt meg fogom csinálni. Hogy én fölemelem magamat, és minden csillag fölé emelem magamat, mindegyiknél nagyobb lesz a dicsőségem, én fogok az lenni, aki majd a trónusomat olyan magasra emelem, hogy mindenki csak hajlong előttem, és még a felségeshez is hasonló leszek, vagyis az Istenhez leszek hasonló, én leszek az Isten. Ez a szellemiség, amikor majd én megcsinálom, az Isten nélkül, vagy az Istennel szemben. És ugyanezt mondja el a Biblia azokról az angyalokról is, akik ebben a lázadásban részt vettek, és föllázadtak az Isten uralma ellen. A Júdás könyvében ez van leírva, hogy azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét. Kik voltak ezek az angyalok? A mennyei szellemi hierarchiába fejedelmek. Tehát nem a sokadik senkik, hanem fejedelmek. Nagy dicsőséggel, nagy hatalommal fölruházott szellemi lények, és azt mondja a Biblia, hogy ezek nem becsülték meg a saját helyüket, vagyis azt az elhívást, amit Isten adott nekik, ezt kevésnek tartották, és azt mondták, hogy ebből nem tudunk ebből megélni. Ez túl kevés nekünk sokkal több kell, tehát nem becsülték meg a saját maguk fejedelemségét, hanem elhagyták a saját lakóhelyüket, és ennek a következménye lett az Istennek az ítélete, hogy örökkévaló bilítségben és sötétségben tartja fogva Isten majd a végső ítéletre őket. Vagyis az a típusú lázadás, amikor én nem fogok várni tovább az Istenre, majd az Isten nélkül fogom megcsinálni, ez a típusú többrevágyás, ez mindig kudarcokat fog hozni az életünkbe, és tönkre megyünk. És az ítélet a következménye. A másik, amikor valaki azt látja, hogy reménytelen a helyzetem. Olyan sok mindent megteszek, de mások mégis gyorsabban haladnak előttem. Másoknak jobban sikerülnek dolgai, mások nagyobb dicsőséget, nagyobb eredményeket elérnek, mint én. Valahogy az én tempom olyan lassú. És úgy tűnik, hogy mások olyan gyorsan elmennek előttem, hogy nekem reménytelen már behozni ezt a távolságot. A reménytelenség a felemelkedésre nagyon sok embernek az életébe azt hozza, hogy már nem lázad, hanem egy ilyen nagy passzivitásba vonul, és azt mondja, hogy engem akkor nem érdekel senki és semmi. Gondoljatok arra, hogy ez a szellemi dolgokban is így megvan, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy reménytelen a helyzete, reménytelen a szellemi fölemelkedése, reménytelen az, hogy az Isten megáldja őt, akkor mit mond? Engem akkor nem is érdekel az Isten. Reménytelen, hogy gyülekezetbe bármit is betöltsek, akkor nem is érdekel a gyülekezet. Reménytelen, hogy az elhívásomat betöltsem, akkor nem érdekel az elhívásom. Akkor inkább egy ilyen passzivitásba visszavonulok, és nem érdekel senki sem, és hagyjanak békén. Ugye ez olyan lehetséges alternatív, vagy az ördög befolyásol bennünket, és ebbe a kategóriába kerülhetünk, ebbe a passzivitásba. Az igéből csak egyetlen egy példát szeretnék hozni. Jézus Krisztus, amikor tanít a talentumoknak a példázatáról, akkor azt mondja, hogy az uralkodó szétosztja a vagyonát, vagy a talentumokat különböző módon, 5-5, 2-t és 1-et, és amikor szétosztja, akkor azok az emberek, vagy az az ember, aki egyet kapott, az ebbe a kategóriába kerül, hogy számára reménytelen a helyzet. Hát én csak egyet kaptam az Istentől, mit jelent? Semmit. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a leghitványabb. Neki miért 2-t adott? Neki meg miért 5-öt adott? Hát ebből a helyzetből következik az, hogy engem is érdekel az egész. Ha Isten engem csak ennyire becsül, hogy nekem csak egyet ad, akkor miért erőlködjek, nem? Miért kell nekem bármit is tennem azzal az egyet, inkább nem csinálok semmit. És a bibliai példázatból azt látjuk, hogy amikor jön a nagy elszámolás, hogy megjelenik az uralkodás, azt mondja, na mi történt? Hogy használtad mindazt, amit rád bíztam? Akkor az első kettő az kamatostól mutatja be, hogy kamatozott mindaz, növekedtünk. Egyre nagyobb a siker, egyre nagyobb a dicsőség. És amikor oda kerül a sor, hogy na és te kedves barátom, akinek egyet adtam, te mit tettél? És akkor elmond valamit, ott ez az ember, azt mondja, hogy én ismerlek téged. Én tudom, hogy te egy gonosz vagy. Hogy ott is aratni akarsz, ahol nem vetettél. Én tudom, hogy neked nem lehet megfelelni. Ezért inkább nem csináltam semmit. Eldugtam ezt a talentumot, vagy ezt a pénzt, most inkább visszaadom, és csinálj meg, amit akarsz. Engem nem érdekel az egész. Ez a fajta istenkép, amit ez az ember elmond, vagy ez a példázat bemutat, hogy az Isten egy gonosz valaki, aki ott is arat, ahol nem kellene, vagy ott is arat, ahol nem vetett, hogy mindent beszed, amit talán nem is az övé, hát ennek az Istennek nem érdemes szolgálni. Hát ezért az Istenért kellene bármit, Isten nem. Hát inkább nem csinálok semmit. Visszaadom neki, és legyen boldog vele. És mit mond a példázat? Hogy gonosz szolga. Amit van, azt is elveszük tőled, és odaadjuk azoknak, akik elkezdték kamatoztatni mindazt, amit kaptak. Vagyis ebből a történetből, Abimélek történetéből nagyon fontos látni azt, hogy ha Isten nélkül éljük az életünket, akkor vagy lázadók leszünk, vagy pedig egy ilyen teljes passzivitásba kerül valakinek az élete, és azt mondja, engem nem érdekel Isten. És egy ilyen torz istenkép alakul ki, mintha Isten valami szörnyűség lenne. Mint a világnak a megrontója lenne az Isten. És azt mondja, nekem ez az Isten nem kell. Pedig az Isten nem ilyen. Milyen az Isten? Jó, kegyelmes, hosszú tűrő, szeretete nagy, irgalmas, aki önmagát föláldozza a kereszten. Krisztusban a legtöbbet adja nekünk, ez az Isten. És aki nem ismeri normálisan, tisztán az Isten, nincs normális Isten képe, egy gonosz Istent lát, az persze, hogy nem fogja szolgálni ezt az Istent. De aki látja tisztán, hogy milyen az Isten, az, ha akár egy talentumot is kapott, vagy csak egy nagyon pici kis képességet, vagy ajándékot, vagy elhívást, akkor azt mondja, hogy milyen nagy megtiszteltetés az, hogy a mindenható Isten nekem ennyit adott. És elkezdem azt kamatoztatni. És tudjátok, a szellemi törvényszerűség azt mondja, hogy az utolsókból lehetnek elsők. Ma reggel Erikának ezt mondtam, hogy hátul már nem volt hely, és egyből az első sorba került. Lehettek az utolsókból elsők. Nem kell abban a reménytelen helyzetben lenni, hogy én már annyira lemaradtam, hogy én soha nem tudom behozni a többieket. Mert lehet, hogy valakik elrontják, lehet, hogy valakik hűtlenné válnak, engedetlenné válnak. És azt mondja Isten, hogy ami az övé volt, az is a tiéd lehet. De ha nem teszel semmit, ha passzivitásba vonulsz, ha rossz az Isten képed, ennek a következmény, hogy mindent elvesztesz. És következik még egy terület, ami szintén egy valóságos mindennapi probléma lehet. Ha valaki feladatot kap, elhívást kap Istentől, tudni kell azt, hogy minden feladat, minden szolgálat, minden elhívásnak az egyik oldalon van egy dicsősége, ami azt jelenti, hogy áldás, öröm, akár elismerés másoktól, emberektől, Istentől, és lehet fürödni abba a boldogságba, hogy jól mennek a dolgok. Az Úr megáldott bennünket. Ismerjük ezt, igaz? Remélem mindenki legalább egyszer vagy 100 millió szor, nem tudom, átéltük már ezt. Ez a dicsősége a keresztény életnek, hogy de jó. De a szolgálatnak, az elhívásnak van egy másik oldala, amit úgy hívhatunk, hogy a terhek. Vagyis meg kell fizetni az árát bizonyos dolgoknak. És ha nem vagy hajlandó megfizetni az árát, nem vagy hajlandó engedelmeskedni a nehéz helyzetekbe, akkor egyszer el fogsz bukni, nem tudsz tovább menni. És az a kettő együtt van az elhívásban. És amikor arról beszélünk, hogy be kell töltenünk az Istentől elhívott pályát, és nem úgy, ahogy Abimélek, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én nem leszek lázadó. Én az elhívásban maradok. Lehet, hogy nekem kevesebbet adott az Úr, de hűséges vagyok, és megyek tovább. De nagyon sokszor láttam már azt, és legyünk őszinték, a saját életünket is nagyon sokszor megpróbálja, hogy amikor jönnek a nehézségek, amikor jön az az időszak, amikor úgy tűnik, hogy semmi esélyem, elfogyott az erőm, elfogyott a lehetőségem, alig tudok már tovább menni, hogy akkor is hűséges maradj. Mert Istennek van egy elhívása. Amikor az emberek nem ugrálnak körülötted, és mondják, hogy milyen fantasztikus vagy, hanem mindenki ott vagy, és tök egyedül maradsz. Akkor is az elhívásban maradni. Amikor talán kritizálnak és rágalmaznak, és olyan dolgokat mondanak, ami nem is igaz, de akkor is az elhívásban maradni. Ez a nehézség, vagy a terhe a szolgálatnak, és ez a kettő változik. Egyik nap kapsz ebből többet, másik nap abból többet. De az elhívás az elhívás. Az engedelmesség az engedelmesség. És szeretnék egy nagyon jó példát hozni elétek, egy második világháborús történetet. Ennek a történetnek a főszereplőjét úgy hívják, hogy mindjárt látni fogjátok a képet is. Aristide de Souza Mendes, ő egy portugál nagykövet volt a második világháborúnak az idején, amikor kitört a második világháború, és ő Franciaországban teljesített szolgálatot, tehát az ország a francia országba küldte nagykövetként, és ahogy robbantak a bombák, és beindult a második világháború, és elkezdték üldözni a zsidókat, rengetegen menekültek a zsidó emberek közül, hát sok helyre, többek között Franciaországba is. És ez az ember, mivel Isten hívő ember volt, azt mondta, hogy nekem, mint nagykövetnek van egy lehetőségem, hogy segítsem a zsidó embereket. És mivel Portugália független ország volt, ezért, ha ő adott egy portugál vízumot egy zsidó embernek, akkor Portugáliában mehettek, és ott megmenekültek, vagy esetleg onnan tovább utaztak emberek. És ahogy a háború kezdett kiteljesedni, először csak kevesen, de aztán százak és ezrek vonultak a nagykövetség elő zsidó emberek, és kérték a nagykövetségtől, vagy ettől az embertől, a nagykövettől, hogy kapjanak vízumot Portugáliába, és ő adta a vízumokat. Olyan nagy volt már a megterhelés egy idő után, hogy szinte éjjel-nappal dolgoztak, tehát még az egyik vízumnak meg se száradt a pecsét, már kezdték a következőt, és adták az embereknek, hogy meneküljenek. És közben Franciaországot is megtámadta Hitler. És ez azt jelentette, hogy a menekült áradat még inkább megerősödött, és egyszerűen azt a tempót már nem bírták ő és a munkatársai, hogy kiadjanak annyi vízumot, amennyit kellett volna. És közben pedig a portugál kormány bekeményített, és azt mondta, hogy lezárjuk a határokat, és nem engedünk be több menekültet, mert nem tudunk velük mit kezdeni. És kapott egy parancsot ez a kedves ember, ez az Aristide, és azt mondta neki a kormánya, hogy több vízumot nem adhatsz ki. Tehát több embert nem fogunk beengedni. És amikor ezt a parancsot meghallotta, akkor azt olvastam az élettörténetében, hogy azonnal egy levelet írt a saját kormányának, hogy ez nem becsületes, nem igazságos, és hogy azonnal oldják fel ezt a határozatot, és engedjék meg, hogy az emberek meneküljenek, hiszen úgysem mindenki Portugáliában fog letelepedni, ez csak egy átmeneti időszak, és megmenthetünk embereket a haláltól. Erre még választ sem kapott, tehát a portugál kormány nem reagált rá, és 3 nappal később közben imádkozott és vívódott, és a végén ezt mondta a munkatársainak, amit oda kivetítettem. Inkább állok az Isten mellé az emberekkel szemben, mint az emberek mellé az Istennel szemben. Azt mondta, hogy ez egy magasabb rendű törvény, mint amit a portugál kormány neki ott egy levélben küldött, és ez azt jelentette számára, hogy őt nem érdekli a portugál kormánynak a döntése, őt az Isten törvénye érdekli, és az Isten törvénye azt mondja, hogy mentsük az embereket, és biztosítsuk a szabadságot mindazoknak, akiknek lehetséges, és kiadta parancsba a munkatársainak, hogy éjjel-nappal dolgozni, és minél több vízumot kiadni. És az beindult néhány nappal később, a portugál kormány rájött erre, hogy nem működik az, amit ők kitaláltak, és azonnal visszarendelték ezt a nagykövetet Portugáliába. Amikor elbúcsúzott a munkatársaitól, azt mondta, hogy rám hivatkozva, amennyi vízumot csak tudtok, adjatok ki, ameddig én nem leszek itt. Hazahívták Portugáliába, azonnal a bíróság elé állították, megfosztották a nagyköveti rangjától, elvették a fizetését, azt olvastam róla, hogy még a nyugdíját is elvették, tehát törölték a nyugdíj nyilvántartásból, hogy ne kapjon majd később nyugdíjat. És hát elítélték, mint nagykövetet, és mint bűncselekményt varták a nyakába, hogy nem engedelmeskedik a törvénynek. Ez a Aristide de Souza, amikor megidősödött, egy szegény otthonban halt meg, gyakorlatilag vagyon nélkül. Mert a családja elkezdett pereskedni az állammal, és elbuktak minden pert, és gyakorlatilag földön futóvá váltak. Tehát minden vagyonuk a perköltségekre ment. De ez az ember mégis hűséges volt. Mit mondott? Inkább állok az Isten mellé az emberekkel szemben, mint az emberek mellé az Istennel szemben. És ez egy nagyon fontos alapelv. Ha visszamegyünk a Bírák könyvének a történetéről, Abimélek hogy gondolkodott? Én inkább az embereken fogok uralkodni, és engem az Isten nem érdekel. Inkább nekem legyen jó, és mindenkinek rossz. Ez volt az ő hitvallása, vagy a felfogása, és ennek a következménye egy nagy bukás lett. Ha arra gondoltok, hogy megérte ennek a Aristide de Souza Mendesnek, hogy mindezt megcsinálta, annak ellenére, hogy ő tulajdonképpen csak veszített ezen, de rengeteg embernek segített, megérte vagy nem érte meg? Megérte. És te is megcsináltad volna? Vagy én? Ez nehéz kérdés, utólag így könnyű értékelni, meg bátoríthat bennünket, mi nagyszerű emberek vannak a világon, Isten, hogy megáldotta őt, és milyen bátor volt, és nagyszerű. De hogy a nehézségben, amikor minden ellened van, akkor is tudsz-e hűséges maradni és kitartó maradni, ez nagy kérdés. És az Isten emberei, akik tényleg az Istenben bíznak, azoknak van egy ilyen plusz ajándék Istentől, hogy még akkor is megéri. És aztán a történet az azért hozzátartozik, hogy persze ez az ember meghalt szegénységben, vagyon nélkül, de aztán később 1987-ben rehabilitálták, posztumusz nagykövetté kinevezték, a portugál kormány legmagasabb kitüntetéseit utólag megkapott mindent. Tehát ma, ha elmész Portugáliába és ezt a nevet kiejted, akkor ő az olyan valaki. Ő egy nemzeti hős, aki nagyon sokat tett azért, hogy emberek ne a biztos pusztulásba, meg a gázkamrákba menjenek, hanem életet nyerjenek. Ma egy hős. De ő ezt már mennyből látta, amikor osztogatták neki a kitüntetéseket, meg visszahelyezték a nagyköveti posztra, meg minden dicsőséget visszaadtak neki. De valószínűleg már ez nagyon nem érdekelte, mert neki nagyobb dicsőséget adott Isten. Megérte, vagy nem érte? Mindenképpen azt kell mondani, hogy megérte, de ez kell egy olyan istenkép, egy olyan elkötelezettség, hogy én az Istenben bízok. Akármi van, nem lázadok, nem leszek passzív, nehézségekben is kitartok, és az Istenben bízok. Nos, ma délelőtt a fő üzenet az, hogy a helyünkön vagyunk-e. Azt kell látnunk, hogy Abimélek nem volt a helyén. Isten nem bízta rá ezeket a feladatokat, amit ő magára vállalt. Ő egy önjelölt volt, és nem volt a helyén, és ennek a következménye lett, hogy magára is, meg másokra is pusztulás várt. Isten arra bátorít bennünket, hogy mi olyan emberek legyünk, akik a helyünkön vagyunk. Hogy magunkra sem jöjjön az ítélet, vagy ne hívjuk magunkra a gonoszságot, meg az Isten ítéletét, sőt másokra sem. Mert ha te nem vagy a helyeden, akkor valószínű, akikre te hatással vagy, azokat is inkább eltaszítasz arról a jó helyről, amit az Isten kijelölt a számukra. Szóval, hogy a helyeden vagy, vagy nem. Az elhívásodban vagy, vagy nem vagy még az elhívásodban. És ha nem is keresed, akkor ez nagyszerű. De hogyha ott voltál és elmentél, ott hagytad, mert valami sokkal szimpatikusabb volt, vagy eleged van már az egészből, akkor ez nem jó út. Vagy esetleg egy olyan utat választottál, ami a lázadás, és majd te megoldod, ez szintén nem jó út. Isten azt mondja, hogy legyünk a helyünkön. És én ma azzal szeretném befejezni ezt a ma délelőtti igehirdetést, hogy magunkat is, és a dolgainkat is tegyük a helyére. Kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeteket, és legyünk egy rövid ideig az Úr előtt, az Isten jelenlétében. Mert az Isten üzenete egy nagyon egyszerű üzenet. Azt kérdezi tőlünk, hogy hol a helyed. És azt kérdezi tőled, hogy a dolgaid, a döntéseid, azok a helyükön vannak, vagy nem. És amikor így az Úr előtt vagyunk, akkor fontos látni azt, hogyha keserűség van a szívedben, az nincs a helyén. Annak a kereszten van a helye. Vagy ha bűn van az életedben, az nincs a helyén, annak a kereszten van a helye. Ha kétségek vannak az életedben, akkor Isten szeretne bizalmat adni inkább, és az legyen a szívednek a közepén. Lehet, hogy az anyagi dolgai nincsenek a helyén. Lehet, hogy kapcsolataidban van zűrzavar, és nincsenek a helyén. És Isten azt akarja, hogy helyére kerüljenek a dolgok. A kapcsolatainkban, a dolgainkban, a döntéseinkben. Mert ha helyén vannak a dolgok, akkor áldás alatt vannak. Mennyi, atyánk! Az Úr Jézus nevében eléd állunk most valamennyien. És atyánk, az a vágyunk és az a kérésünk, hogy ments meg bennünket az abiméleki szellemiségtől, ettől a lázadástól, minden olyan dologtól, ami az ördögtől van, vagy ami csak belőlünk fakadna. Uram, kérünk téged, hogy emelj föl bennünket erről a fizikális szintről, egy szellemi szintre, amikor téged látunk, mint dicsőséges királyt, amikor szabadon tudunk engedelmeskedni neked, amikor tudunk bízni benned, akár dicsőségben, akár nehézségben. Uram, kérünk téged, hogy emelj föl most bennünket. És kérünk, Uram, hogy mindazok a dolgok, amelyek ott vannak az életünkben, és nincsenek a helyükön, kérünk, Uram, hogy tedd most a helyére. Uram, kérjük a te szellemedet, hogy jöjjön és beszéljen hozzánk. Lehet, hogy valamit ki kell cserélni, valamit ki kell dobni, valami újért kell imádkozni. De Uram, segíts bennünket, és kérünk téged, hogy bátoríts bennünket, hogy tegyük azt, amire te elhívtál bennünket. Imádkozom azért, Uram, hogy tépj ki belőlünk a lázadást, vagy a közömbösséget. Uram, adj szabadságot nekünk, hogy senki és semmi ne irányítson bennünket, csak te. Uram, add ezt a szabadságot nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem kell királyt választani, mert téged választottunk, te vagy a legnagyobb király. Köszönjük, Urunk, hogy te dicsőséges úr vagy. És kérünk most, Uram, hogy a te uralmad és a te hatalmad és a te nagyságod hadd nyilvánuljon meg az életünknek azon a területén is, ami eddig nem nyilvánult meg. Uram, kérünk téged, hogy jöjj és takaríts és tisztíts bennünket, és emelj föl bennünket és áldj meg bennünket. Drága mennyi atyám, imádkozom ezért, hogy dicsőjön meg a te neved mindabban, ami történik bennünk vagy körülöttünk. Vágyunk erre, Uram. És ahogy kezdtük az Isten tiszteletet, hogy a városunkért vagy városainkért imádkozunk, Uram, szeretnénk, hogy a városunkban áldásként tudjunk itt élni, hogy amit te ránk bíztál, azt tudjuk beteljesíteni. Uram, kérünk téged, hogy erősíts meg így bennünket. És semmiféle széthúzás, vagy bűnök, vagy nehézségek, nyomorúság ne tudjon bennünket eltántorítani. Azért tudunk, mert tudjuk, hogy a te útad a legjobb út. Atyánk, most előtted állunk, és kérjük a te szellemedet, hogy munkálkodjon a szívünkbe. És áldjon meg bennünket. De szükségünk van a te áldásodra. Ezt kérjük Jézusnak a nevében. Amen. Amen. És akkor befejezésül még hadd mondjak annyit, hogy ahogy ez a történetet újra és újra elolvastam a Bibliában, Isten azt hozta elém, hogy a jövőben sok olyan dolog vár ránk, kősziklet gyülekezetre, ami eddig nem volt. Teljesen új dolgok. És amikor az új dolgok felé megyünk, akkor egyrészt Istenben kell bízni, szükség van olyan emberekre, akik álhatatosak, kitartóak, és az elhívásukban vannak, akik nem elmenekülnek, hanem Istenben bíznak. És másik fontos dolog, hogy felkészültek legyünk. És lehet, hogy ebben lesznek nehézségek, meg lesznek nagy dicsőségek, de a felkészült, az Istenben bízó ember, az nem fog megtántorodni. Szóval legyünk egységesek, és amit az Isten mond, abban tudjunk előre haladni. Hát tudjátok, az a foci csapat az nem fog működni, amikor az edző azt mondja, hogy nekem elegem, vagy mindig a kis padon ülök, mindig csak a játékosokat ünneplik, mindig csak őértük tapsolnak, meg ugrálnak. Vagy a csatár azt mondja, hogy elegem van abból, hogy mindig csak én rúgom a gólokat, és a többiek semmit nem csinálnak. Vagy esetleg az a kapus, aki azt mondja, hogy elegem vagy, itt állok a kapuba, és soha én nem én vagyok a középpontban, nem én vagyok a sztár, de mindig valaki más viszi el a pálmát. Az ilyen foci csapat az nem jut sehová. Ahol nincsenek a helyén a dolgok, vagy nincsenek a helyén az emberek. Kedves kősziklet gyülekezet, az Úr a helyére akar tenni bennünket. Aki a helyén van, azt meg akarja áldani. Úgyhogy legyünk ilyenek. Amen.